Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, újra itt a Best League Fantasy, a legfrissebb FPL-es tippekkel, amihez itt van velem Csutak Levi.
Sziasztok!
És Vályi Bence.
Hello.
Először is, Bence, lehoztad a legjobb fordulódat itt az előző hétvégén, és remélem, hogy ez ad neked egy kis löketet a következő időszakra. Mennyire jól viselted ezt a hétvégét, és mennyire érzed azt, hogy most elindulhatsz fölfelé?
Úgy érzem magamat, úgy jöttem ide, mint egy bika. Óriási. Nagy királyság, ez ennyire pozitívan és jókedvűen ezt a podcastet eddig. Nagyon szeretem veletek csinálni, csak hogy a saját részemről eddig még nem volt lehetőség arra, hogy ez így legyen. Úgyhogy 91 pont, ha minden igaz, amit sikerült begyűjtenem. Tök jó döntéseim voltak, amik nagyon jól elsültek. Úgyhogy hosszú távon nem tudom, hogy mennyire lesz eredménye, mert mindjárt beszélünk arról, hogy ez egy wildcardnak volt itt a kifutása, de elsőre tényleg nagyon pozitív. Végre adott valami örömet ez a játék.
Na, de hát nekem lenne egy-két kérdésem itt a csapatod kapcsán, mert hát látom, hogy 2 fordulóval ezelőtt wildcardoztál. Ez mindenképpen már önmagában, hogy miért wildcardoztál, és mik voltak vele a céljaid, és amire még mindenképpen tér rá, az az előző fordulós cseréd. Mert az mindenképpen magyarázatot érdemel, hogy mi volt az az oka, hogy a Salibáról átváltottál a Gabrielre. Mert hát lényegében, mintha ikertestvéreket változtattál volna meg.
A wildcardom az nagyon egyszerű. Nyilván ti is beszéltek a többi srácsal, Tibivel, Ádival, meg Domával arról most már jó ideje, hogy a Haaland visszatér, De Bruyne visszatér, Salah lassacskán, majd Son visszajött már az Ázsia kupáról, de közben egyébként ezekre kellett figyelni, illetve az, hogy itt a sorsolás az mit jelent az előrekészülésre kapcsolatban, szerintem ez most itt a messze a legizgalmasabb időszaknak vagyunk a kellős közepén. És ennek megfelelően én egyrészt olvastam, meg megpróbáltam hallgatni is azzal kapcsolatban, hogy mikor lenne érdemes a wildcardot felhasználni, illetve arra jutottam, hogy elnézegetve ezeket a játékos visszajöveteleket, én nekem kedvem az már 2 fordulóval előbb is lett volna, de ezt kitűztem, hogy ez az a hét, amikor van ennek az egésznek értelme. Úgyhogy akkor húztam meg, nézegetve már előre, hogy kiket kéne bevágni. És igazándiból volt néhány alapgondolatom, tehát De Bruyne-t rögtön szerettem volna betenni, ami szerintem nyilván a saját érzelmeim mellett, mert a kedvenc játékosom tök indokolható döntés is, tehát az összes sorozatot figyelembe véve egyes fölött van a meccsenkénti gólban való közreműködése, ami tehát kikérem magamnak. Ő tényleg egy ilyen abszolút pontgyáros. Haalandot vissza szerettem volna tenni, mert jött vissza, és akkor emellé még voltak olyan dolgok, hogy az egyetlen, amivel nem vagyok elégedett, hogy én azt hittem, hogy a Madison nagyon jó formában fog visszatérni a Spurs-be rögtön, és őt szerintem ki is fogom tenni egyébként most ezen ügyködöm itt hosszabb távon a következő fordulókban, de őt is vissza akartam rakni, mert azt gondoltam, hogy árérték arányban jó, illetve valahogy úgy akartam intézgetni a játékosok berakását, hogy majd a dupla hét, illetve az üres hét esetében ne járjak nagyon rosszul, tehát a következőleg, ha minden igaz, ezen a héten csak még várok vele, a Madisont a Fodenre szeretném cserélni, mert a Citynek majd duplája lesz, és erről is beszéltünk, Foden nem került ki a kezdőből, és szerintem nem is fog már az év végéig bezárólag. Úgyhogy ezzel akkor válaszolok, befejezve az egész hosszú gondolatmenetet az Arsenal középhátvéd cserére is. Gabriel egy picit olcsóbb, és pont az volt az a néhány kis centecske, amivel én Fodent majd be fogom tudni ebbe a csapatba rakni.
Világos, így értető. Mondjuk itt még a Pedro Porro számításba jöhetett volna, de gondolom nem akartad bedutlázni az Arsenal védelmet.
Igen, és a Pedro Porrót is valószínűleg ki fogom tenni, az is majd egy ilyen kérdőjeles trade-offom, csak azt még nem döntöttem el, de az annak kapcsán lesz majd érdekes, amit majd később fogunk mindjárt beszélni, így a posztokon, meg a játékosoknak a különböző értékével kapcsolatban.
Nekem egy nagyon kis kérdésem van a 24-es fordulós kezdőcsapatoddal kapcsolatban. Hogy Rice-t kezdetted Madisonnal szemben?
Igen.
Kibosült el, 17 pontot hozott Rice, és nagyon-nagyon kevés menedzsernek volt ott a csapatában, szóval igazi kardjátékos, hogyha már erről beszéltünk a legutóbbi héten. De mégis mi volt az, ami Rice javára döntötte el ezt a párharcot?
Ez szerintem az idei FPL szezonomnak a legjobb döntése volt. És abban gondolkodtam, kettő dolog volt. Egyrészt Tottenham Brightont rendeztek. A Brighton hetek óta szenved azzal, hogy idegenben valami egészen förtelmes formájuk van, és ez azért van, mert folyamatosan az első 10-15 percben rögtön hátrányból indulnak, gólt kapnak, és De Zerbit is kérdezték arról, hogy tud-e valami megfejtést arra, hogy ez mitől van, és azt mondta, hogy igazándiból nem tud rájönni, ez egy ilyen tök megfoghatatlan dolog, dolgoznak rajta, nem szeretnék, hogy ez így legyen. Ekközben meg a Tottenham egyfolytában felül teljesítésben van, tehát az összes alapozó mutatójukat durván túltolják, és a Tottenham nagyon szerencsés, a Brighton meg nagyon szerencsétlen. És abban gondolkodtam, ez volt a picit ilyen ezomezó része a döntésnek, hogy mondom, ha van meccs, amikor elvileg ennek a fordítottjára kéne sülnie mind a két esetben, akkor ez, és a Brightonnak a sorozata nem folytatódhat, a Spurs meg nem lehet mindig mázlis. Na most ez az utóbbi végül igaz lett, de hogy összességében egyébként jó döntés volt szerintem ezt, és a két Tottenham esetén a padra szerettem volna ültetni. A Rice-nál meg abban gondolkodtam, hogy egyrészt pokoli olcsó, minden fordulóban pályán van, és mellette meg ami nagyon-nagyon extra, hogy ő elkezdte rugdosni a szögleteket az Arsenalnál az elmúlt hetekben, az Arsenal pedig irgalmatlanul, historikusan nagy király pontrugások után, úgyhogy gondoltam, ex-csapata is, biztos lesz plusz motivációja, és akkor így összességében végül is jól járhatok vele, és tényleg szerencsére nagyon igazam lett.
Nagyon működött. 16 pont volt ezen az egy döntésen, szóval nagy pacsi, hogy ezt végül jól húztad be. Folytassuk a teljes terjedelem ligával, még mielőtt belemennénk a témáinkba, és most kivételes módon a hétvége menedzserével szeretnék kezdeni. Táncos Tibor lett az 109 ponttal, az összes menedzser közül ő volt az 1608. legjobb ebben a fordulóban, és úgy érte el ezt a 109 pontot, hogy elhasználta a Bench Boost chipjét, ami ugyebár azzal jár, hogy a padon lévő pontjai is beleszámítanak a fordulóban szerzett pontjaiba, és hát a padján 22 pont csücsült. Nehéz megítélni egyébként ezt a Bench Boost chipet, mert az ő padján például ott volt Saka, és kíváncsi vagyok, hogy vajon padra rakta volna el Sakát akkor, hogyha nem használja ezt a chipet. Szóval így nehéz belőni, hogy mégis pontosan mennyit ér ez a chip, de ettől függetlenül ez egy nagyon jó forduló volt, és hát a 109 pont az lényegében azt nem kell magyarázni. Azokat közül a menedzserek közül, akik nem használtak chipet, Szügyi Árpád lett a legjobb 102 ponttal, neki 6 olyan játékosa is volt, aki legalább 10 pontot hozott, Saliba, Ödegaard, Saka, Palmer, Gross és Haaland voltak ezek a játékosok.
Táncos Tibi spilleres kollégánk.
Tényleg?
Úgyhogy megkérdezem majd tőle, hogy miért követte el ezt a Bench Boost chipet, és akkor tudok erre válaszolni, hogy Sakával kapcsolatban mi volt a dolog. De tényleg most pont megnéztem, hogy nem véletlen névegyezés, de van egy ilyen kis spilleres ligánk belül, és hát egyrészt ő vezeti, másrészt meg szépen nagyon vert mindannyiunkat ezen a héten.
Gondolom ebben a fordulóban rendesen odavágott mindenkinek. Mondjuk neked nem annyira.
Én voltam a második, úgyhogy igen.
A nagy ligánknak az élmezőnyében már fordulóról fordulóra ugyanazokat a neveket látjuk. Én azt érzem, hogy ez most egy vihar előtti csend, és a következő két fordulóban van esély, hogy végre lesz változás, de továbbra is Varga Norbert áll az élen, 81 pontot szerzett, ezzel már 1564 pontja van, és 21 pontos az előnye, a második helyezett Tóth Vilmossal szemben, a harmadik az pedig továbbra is Esté Dávid. nagyon-nagyon szoros a verseny, és pont ezért azt találtam ki, hogy most gyorsan ránézhetnénk Varga Norbertnek a csapatára, hogy ő hogyan készült fel itt a 25-ös fordulóban lévő duplákra, illetve a 26-os fordulóban lévő lyukas meccsekre, és ezáltal egy picit kaphatunk egy kis képet, hogy igazán jó menedzser mégis hogyan készült, vagy hogyha netán nem készült, akkor megláthatjuk, hogy mi az, amit esetleg benézett. A 25. fordulóban a duplákról már nagyon sokat beszéltünk, szóval külön a meccsekben nem megyek bele. Lényeg a lényeg, hogy Norbertnek van 3 City játékosa és 2 Liverpoolosa. A nagy probléma az az, hogy a 2 Liverpoolosból az egyik az Trent, aki ki fog dőlni. Ellenben nincs meccse a 26-osban. A 26-osban hiányozni fog Norbinak 2 Spurs-ös, 2 Poolos és 2 Chelsea-s, és most jelenleg egy cseréje van, szóval én azt gondolom, hogy ő inkább arra kell készüljön, hogy legyen elég játékosa a 26-osban, nem tud már nagyon arra fókuszálni, hogy még több duplázója legyen, szóval nagyjából így áll, hogyha most jönne el a 26-os lyukas forduló, akkor 3 játékosa is hiányozna. Eddig még van 2 cseréje, összesen kap ugyebár most egyet a 25-ös előtt, meg egyet a 26-os előtt, szóval nagyjából össze tudja hozni a 10 játszó játékost, aztán lehet, hogy teker egy nagyot az egészen, és mínusz 4-ekbe vágja magát, ezt nem tudom, minden esetre abszolút nem áll rosszul így a duplák és lyukasok előtt.
Igen, szerintem abszolút jól néz ki, és hát nyilván itt a Gusto egy nagyon érdekes kérdés, mert egyébként ő egy nagyon jó választás volt akkor, gondolom, amikor még behozta, és egyébként még mindig teljesen állja a sarat, mondjuk a clean sheetet nehezen tud összehozni, de a támadásban nagyon rendben van, viszont ilyenkor nagyon kellemetlen, hogy egy pont egy ilyen, ott, ahol mondjuk sokaknak Brentfeit van, vagy egy Burnley védő, most egy olyan játékosa lesz, aki nem játszhat majd a 26-os fordulóban, és ő helyére oda szerintem nagyon nehezen fog találni igazán jó választást, és valószínűleg nem akarja majd tovább vinni a 27-28-29. Fordulóra, szóval ott szerintem egy nehéz döntést kell majd meghoznia.
Nagyon érdekes ez a csapat, mert a védelem az pokoli drága, és így ennek van. Ellenére mégis egészen elképesztő pontszámokat gyűjt be, vagy pont emiatt. Lehet, hogy csak én választom ki például rosszul a védőket, de tényleg ez így nagyon nagy találat.
Na, de kicsit itt beszéljünk egy olyan témáról, amit Bence vetett föl itt nekünk már múlt héten, hogy mindenképpen le akarja stoppolni, hogy erről ő szeretne beszélni. Hát nyilván gondolom a wildcard való gondolkozás miatt előjött benne, hogy végül is milyen FPL mögötti számokat lehet itt elővenni, itt statisztikát, vagy bármi olyan dolog, amit így árérték arány, amit a hasznos mutató lehet a csapatok összeállításánál, és mielőtt mi elkezdünk erről beszélni, kíváncsi vagyok, Bence, hogy te mire jutottál ebben az ügyben.
Igen, én elkezdtem egy kis táblázatot csinálni magamnak, amire közel sem mondanám, hogy ennek olyan hatalmas eredménye volt eddig, úgyhogy nem tudtam minden értelmes játékossal egyelőre feltölteni, meg ami igen nagy komoly problémát okoz, és ezt a legőszintébben mondom, nem viccelődve, hogy az nagy hiányosságom, hogy én nem tudok Pythonban programozni például, vagy bárhogyan adatokat összerendezni, ami rengeteget segítene, itt csak egy Excel táblát gyúrogatok, meg szemmel nézegetem. De annyi a lényeg az egésznek, hogy abban gondolkodtam, hogy nyilván az ember úgy is össze tudja rakni a csapatát, hogy megpróbál beszuszakolni mondjuk 4-5 olyan nevet, akiket mindenképpen bele akar tenni, és akkor emellé megpróbálja árérték arányba szemre úgy összerakosgatni, hogy ki az, akivel belefér. De hát ez egy sokkal exaktabb játék, mint a foci. És igen, az egy dolog, hogy a labdarúgásban önmagában nincsenek olyan mutatók, amivel önmagukban ki lehetne fejezni egy játékosnak az értékét, mint például ami az NFL-ben vagy az NBA-ben van, de vagy az FPL-ben miért ne lehetne, és akkor egyrészt ezen az úton indultam el, másrészt ezért kérdeztem tőletek, hogy van-e valamilyen megfejtése ennek a nemzetközi közösségnek. Én nekem az volt itt az elméletem, és tényleg csak egy-egy példát tudok rá mondani, hogy az árat belevéve a játékosoknak, illetve azt, hogy ez milyen százalékban tér el a posztjukon lévő játékosoknak az átlagos árától, illetve hogy a pontszámuk milyen mennyiségben tér el átlagosan a posztjukon lévő játékosoknak a megszerzett pontjától, ki az, aki összességében valójában nettó értékén is többet tud hozzátenni a csapatokhoz, és például tök jó, hogy az Alexander Arnoldról beszéltünk, szerintem ő nem éri meg ebben a játékban, mert annyira brutálisan drága ezzel a 8,6-os értékével a védők között, hogy oké, okay, hogy neki van az egyik legtöbb pontja a védők közül, de hogy mondjuk a Trippierrel összevetve, akinek egy picit több van, akinek 6,8-as az értéke, még vele szemben sem nagyon éri meg a csapatba tenni, de hogyha mondjuk összeveted olyanokkal, akik nincsenek annyira nagyon messze mögöttük, egy pillanat is akkor tudom mondani konkrétan is, tehát hogy például a Salibával, vagy a Gabriellel az Arsenal védői közül, vagy a White-tal, vagy most azért a Pedro Porro elkezdett felfelé menni, ezek mind ilyen 5,-valahányas pénzbe kerülnek a játékban. És mondjuk szerintem pont az a 11-néhány pont, ami az Alexander Arnoldhoz képest különbség, na az tökre alá tudja ásni az embernek az összes többi poszton a játékát. Egyelőre erre jutottam.
Hát én szerintem a Levi fog erről részletesebben beszélni, de én ez nagyon nehéz, mert ez nyilván alapvetően az FPL-ben is abból tudunk dolgozni, amit a valós csapatok mutatnak. Szóval lényegében az alapozó mutatók, amikről ti is nagyon sokat szoktatok beszélni, az az elsődleges olyan dolgunk, amivel föl tudjuk mérni, hogy egy adott játékos például, aki mondjuk nagy futása van, mondjuk nyilván a tavaly volt Almiron, hogy most akkor abban például mennyi a valós, és mennyi az, amit azt mondott, hogy később is így hozza. Mert ha csak azt nézi az ember, hogy mennyi pontot hozott az előző 5 fordulóba, akkor kijön, hogy ő a legjobb játékos, de nyilván a mögé néz egy kicsit, akkor azt látja, hogy ez nem feltétlenül így van, és nyilván ő is árérték arányban akkor ott messze a legjobb játékos volt. És amit még mondani akartam, az, hogy hát 2 vagy 3 szezonnal ezelőtt, amikor talán az utolsó ilyen nagy futása volt itt a City Poolnak, ugye, hogy gyakorlatilag nem tudom, január után lényegében majdnem az összes meccsét megnyerte mind a két csapat, hát akkor olyan védelmi pontokat hoztak össze, a pool, tehát a két poolos, ugye nyilván a Robertsont meg a TR-ról nem nagyon kell beszélni, illetve a City középhátvédek itt Diazzal meg Stones-szal, hogy lényegében az volt az alap, hogy rengeteg pénzt elköltöttél a védelemre, erre a 4 prémium védőre, és a középpályások meg nem hozták úgy azt a teljesítményt, akkor nem volt még például az Arsenal, nem nagyon találtad meg azokat a középpályásokat, akik megérhették ezeket a pontokat. Szóval nehéz ez, nincs egy egyértelmű minta, de szerintem jó helyen kezdtél el kutakodni.
Igen, én a játékosoknak az ilyen ár-érték arány vizsgálatát azt a szezon előtt szoktam megnézni, meg esetleg olyankor, amikor éppen wildcardozok, mert nagyon fontos, hogy hogyan osztjuk el a pénzt a kereten belül, és szerintem ebben a döntésben a leghasznosabb. Általában, amikor a cseréken gondolkozok, olyankor pedig a szimpla statisztikákból kiindulva nézem meg, hogy kik azok a játékosok, akiktől azt várom, hogy jól teljesítenek, és utána nézem meg az árát, hogy rendben, de ez a teljesítmény, ez megére annyit, és be tudom-e rakni valahova a csapatomba, vagy kit kell feláldoznom azért, hogy be tudjam rakni. Szóval ott egy másodlagos gondolat szokott lenni az ár nálam. Még egy nagyon érdekes kérdés, amit felvetettél, Bence, az, hogy milyen FPL-specifikus statisztikák vannak. És hát itt viszonylag kiábrándító a válaszom, mert túl sok érdekes, kimondottan FPL-lel foglalkozó statisztika nincsen. Szóval, ahogy Máté is mondta, az XG, az XA, ezek olyan statisztikák, amik szerintem nagyon jól leírják a játékot, hogyha kontextusával tudja nézni ezeket és olvasni az ember, akkor nagyon-nagyon sok infót ki lehet belőlük szedni. Ezek azok, amiket a leggyakrabban használunk, és például az olyan FPL-es statok, mint a várható pontok, azok is ebből épülnek fel, szóval lényegében lesz egy FPL-es statisztika, de az alapja az olyan, ami most már ott van a mainstreamben is lényegében. Pár dolog, ami nem szokott elhangzani szimpla focis elemzésnél, az például fogadóirodák occai, amiket felszoktunk használni az FPL-en belül, leginkább a kapott gól nélküli esélyek, azok fogadóirodák occaiból szoktak százalékba átváltva segítséget nyújtani nekünk. Én például a védőimet néha, hogyha azon gondolkozok, hogy két nagyon hasonló védők közül kit padoztassak le, akkor megnézem ezeket az utcokat, és az alapján döntök. Azt megjátszom mindig, és akkor reménykedek benne, hogy jól jövök ki. És még egy nagyon specifikus dolog, ami talán mégse annyira az, az a bizonyos párharcok, szóval szokott lenni olyan kimondottan fantasy statisztika, hogy az adott csapatnak melyik oldala gyengébb, onnan kap mondjuk több beadást, vagy esetleg gólt, és ezt vannak, akik használják. Én például ezt kevésbé szoktam használni, de érdekes tud lenni ez is, hogyha például a Newcastle-nél Denburn éppen nagyon rossz formában van, akkor lehet, hogy Salah-tól több pontot várunk. Itt mindig egy picit aggódni szoktam azon, hogy mennyire csak narratíva gyártás van mögötte. Néha azt érzem én is, hogy elég van.
Igen, igen, és itt még egy van, ami tényleg nem a teljesítményre vonatkozik, meg erről már az előző fordulóban beszéltünk erről a pajzs meg kardjátékos kapcsán, és azt szerintem nagyon jól le lett írva, de ennek a megnevezése itt a FPS Twitter körökben az az effektív ownership. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy ha magas ez a szám, tehát ez ilyen százalékos arányban, hogy 100% körül például most veszik Oli Watkinst, majdnem mindenkinek ott van a csapatában, most azt hiszem, ha jól tudom, 87%-os ez az effektív ownership-je, mivel majd, hogy nem mindenkinek ott bent van, aki a környezetedben van, vagy a 10 000 legjobb menedzserben benne van, és nyilván így, ha most az ott Watkins egy nagyot durran, akkor ez nem jelent neked akkora előnyt. Nincsen, hogyha tényleg egy olyan játékosod van, aki nagyon radar alatti, akkor igenis azzal nagyon sokat léphetsz előre, és itt van ez, hogy mennyire nézi az ember. Én mindig azt szoktam mondani, hogy aki ebbe már belép, ebbe a ligába, az már nagyon hardcore FPL-es lesz, és alapvetően ugye a hallgatóink nagy része szerintem úgy van ezzel, hogy ha van egy csapata, az jól teljesít, akkor így jó megvagy. De ha már megnézed az effektív ownership-en, akkor bizony szembe jöhet az, hogy szurkolsz az ellen, akinek nagy az ownership-je, de nincs a csapatodban, szóval sokkal nagyobb tehertételt okoz ez, és azért is próbáltuk ezt nagyjából elkerülni még eddig ebben a podcastban.
Igen, és a legnyomasztóbb az tud lenni, amikor egy adott játékosnak, aki ott van a csapatodban, azért drukkolsz, hogy ne szerezzen pontot, mert például lehet, hogy van mondjuk Sakád, de hogyha egyébként annyian kapitányozták abban a fordulóban Sakád, rajtad kívül mindenki mondjuk megtette kapitánynak, akkor az azt jelenti, hogy 200% körüli ez az ownership-je, mert akkor lényegében minden csapatnak van 2 Sakája, míg neked csak 1 van, és itt már annak kell drukkolnod, hogy a játékosod ne szerezzen pontot ahhoz, hogy neked minél jobb fordulód legyen. Szóval ilyen trükkök még vannak, de lehet, hogy nem ez a legszórakoztatóbb része a játékban.
Én abszolút ezt találom, szóval ezek ilyen nagyon izgalmas kis ellentmondások, meg önellentmondások. Watkins, csak hogy valami másik konkrét példával tovább vigyük ezt az egészet, hogy szerintem tök azért érdekes felvetésű, mert én abban biztos vagyok, és most ez a nagy küldetésem saját magam számára, hogy azt szeretném, hogyha 3 hét múlva, remélhetőleg 3 hét múlva, mindenki bent lenne a csapatomban közülük Salah, Haaland, Saka, De Bruyne, és vagy a Watkins, vagy a Solanke. És ezt csak akkor fogom tudni elérni, valószínű, most így már lemodellezgettem, eladogattam, úgy anélkül, hogy érvényesítettem volna a transfereket, hogy valószínű, leginkább a Watkins, de úgyis, hogyha ügyes vagyok, akkor lehet, hogy össze tudom játszani, hogy a Solankit eladom. És akkor itt jött nekem az a nagy ellentmondás, hogy a Watkinsnak az alapozó mutatói egy kicsit inkább azt jeleznék, főleg például gólpasszokban, előkészítésekben, hogy ő neki lesz a visszaesése a szezon bármilyen százalékban, de a szezon valamilyen maradék részében. A Solankinál ez egyáltalán nincsen itt, tehát hogy ő gyakorlatilag azért rúg ennyi gólt, mert megvannak a helyzetei, a lövései is értékén. Az Aston Villánál szintén bejátszik az, hogy ő nekik most rengeteg sérültjük van, és simán előfordulhat, hogy lesz valami visszaesés. Csak az a problémám, hogy ellenben a Watkins egyrészt ugye ő gólpasszokban, meg gólokból is szerezte eddig a pontjait, illetve ugye ez a pajzsjátékos, karjátékos esetében, mivel a Watkins szinte mindenkinél ott van, ezért valójában nem tudom, hogy én jobban járok-e azzal, hogyha őt próbálom meg kipenderíteni, mint sem, hogyha ugyanúgy, mint ahogy mindenkinél ott van, őt bent hagyom a csapatban.
És akkor még nem vettél egy másik történetet, mert nyilván most nagyon szerintem sokan csak a 26. fordulóig nézik ezt az egész történetet, hogy ezt a 25-26-os váltásról, hogy fainul megcsinálják, és utána minden rendben lesz, de a minden rendbentől nagyon messze vagyunk, mert a 29-es forduló lesz az a bizonyos forduló, amikor már az FA Kupa meccseket nem hétközben rendezik meg, hanem hétvégén a Premier League meccsek idejében, ergo aki ott játszik, az nyilván nem játszhat Premier League meccset, ergo elmarad az a meccse. És hát a Liverpoolt azért mindenképpen azt mondanám, hogy ő itt tovább jut a nem tudom mi az, a negyedik fordulóból, az ötödikbe, és emiatt nem fog játszani a 29. fordulóban, illetve előtte a City-vel játszik a 28-asban. Tehát itt a Salahnál például, amikor mondtad, én azt érzem, hogy ő még egy nagyon távoli célnak kell lennie, és Watkinsnál például előjön az, hogy a 29-esben meg fixen játszik. Szóval itt már nem feltétlen csak a teljesítményeket nézzük, hanem az ilyen FPL technikai sorsolásos dolgokat, amik meg aztán mindent fölülírnak, sokszor nagyon hibásan, például most Brentford játékos nyilván nagyon szexi, de hát ezért na, ne várjunk tőlük olyan sokat.
Ebben az egész ownership-es elemzésben szerintem a legszebb az az, hogy nagyon sokat lehet belőle tanulni, okulni, meg egyébként szerintem mint FPL menedzser javulni, meg fejlődni is, viszont a nap végén egyébként nincsen relevanciája, hogyha azt nézed, igazából nekünk a pontokat kell maximalizálni. És simán érvelhet valaki úgy, hogy igazából nem szabadna azt nézni, hogy mindenkinek ott van-e Watkins, hanem a döntésedet csak aszerint kéne meghozni, hogy szerinted sok pontot fog-e hozni, vagy nem. Van-e jobb alternatívája, vagy nincsen. Milyen hatása van a keretedre, és hogyan tudod te maximalizálni a saját pontjaidat. És ez egy teljesen valid érv egyébként, szóval nagyon jó túl, nagyon hasznos tud lenni, de az biztos, hogy az FPL-t nem úgy fogjuk megnyerni a 10 millió menedzser közül, hogyha a többieket nézzük.
Hát ez biztos nem, és én most pont ezen akarok túllendülni, mert én mindig ez voltam, hogy ha már mindenkinek benn van, azért se rakom be, és azért sikerültek olyan jól a szezonjaim az utóbbi időben. Ahogy, na mindegy, de még mielőtt lezárjuk itt ezt az adást, annyit megkérdeznék tőletek, hogy mennyire vagytok elégedettek a csapatotokkal itt a 25-26-os fordulóra.
Én nagyon.
Igen?
Megmondom őszintén, igen.
A pultól nem férsz? Tehát az, hogy nincsen púlosod, és azért elég könnyű a púl sorsolása itt. És nyilván várjuk azt, hogy pihentet Klopp, de ebből lehet kellemetlen eset, mert nekem sem lesz púlosom.
Én nekem kizárólag azért nincsen félelmem a kimaradó Liverpool játékossal. Abszolút itt a wildcardnál gondolkodtam rajtuk. Egész egyszerűen én nem tudom megmondani, hogy a dupla héten ki lesz az, aki gólt fog lőni, mert így, hogy nincsen Salah, így elég kiszámíthatatlan, hogyha valakit beraknék esetleg, de az nem most fog megtörténni, akkor az a Darwin Núñez lenne, de se a Zsotára, se a Diazra igazából én nem jó szívvel fogadnék, hogy ő biztosan fog pontokat szerezni, ennek megfelelően, akkor meg egyébként ez tök jól rímel arra, amit Levi mondott előbb, azokban bízok, akikről én biztosan azt tudom mondani saját magamnak, hogy pontokat fognak gyűjteni.
Azt én sem tudom megmondani, hogy kik fognak gólt lőni a Liverpoolban, de abban bízok, hogy sok gólt fog lőni a Liverpool, és hogyha meg is oszlanak, akkor is Zsota vagy Núñez ott lesz a góllövők között. Én úgy indultam neki ennek a 25-ös duplának, hogy lesz 6 duplázó játékosom. Ezt feltoltam 7-re, leigazoltam Dótit a legutolsó körben, viszont 2 védőm is lesérült, Guardiol és Alexander Arnold, szóval nekem ezt kell majd most menedzselnem. Itt ezt meg akartam említeni már Norbi csapatánál is, amikor azt néztük, hogy vajon hogyan fogja megoldani ezt a trendes szituációt. Máté, te legutolsó körben Reguilont igazoltad le, akinek nagyon jó fordulója volt, és lehet, hogy ő most sokunknak megoldást fog jelenteni arra, hogy nagyon sok pénzt kivegyünk Trent Alexander-Arnoldból, és legyen egy olyan játékosunk, aki az 25-ösben duplázik, a 26-osban elérhető és játszik, és egyébként, akik nagyon hosszú távon terveznek, a 29-es fordulóban is várhatóan játszani fog. Szóval emiatt egy jó választás.
Egy jó választás lehet, de hát ez nekem csak a pánik hozta, amikor megláttam, hogy Walker nem kezd, akkor valamit lépnem kellett, és ha őszintén megmondva, ha itt mindenki egészséges lett volna, akkor nem biztos, hogy játszhatnám a dupla fordulóban, mert hát azért itt a Liverpool meg a City ellen nem várok túl sok pontmennyiséget tőle, így hogy én azt mondom, hogy vagy csak óvatosan ezekkel a Brentford játékosokkal, de marad bennetek még valami itt tanácsként akár a duplára, nem? Akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmet, hajrá dupla fordulóban, és jövünk a jövő héten is. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.